Újévi istentiszteletünk alapigéjét olvasom Ézsaiás könyvének 54. részéből, az 54. rész 10. versét. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Kedves testvérek, hadd kezdjem egy kérdéssel. Ti milyen emlékeztetőt szoktatok használni? Nem végeztem reprezentatív kutatást, de van néhány típus, amit így megfigyeltem az elmúlt időszakban. Vannak a noteszesek, ennek a továbbfejlesztett verziója a kis notesz, van a nagy alakú notesz, amit így viszünk magunkkal, és hogyha így fontos dolog van, akkor így várjhozom a naptáramat, általában így ezzel a mondattal ismerhető fel ez a típus, és akkor meg kell várni, amíg hozzák a naptárjukat, és beírják. Bevallom őszintén, én gazdag réten váltam ilyen típussá, azóta van papírnaptáram, mióta itt szolgálok. A továbbfejlesztett verzió a kis notesz, minden zsebben elfér, nagyon kényelmes, praktikus, mindig kéznél van, hogyha valamit fel kell írni, fel kell jegyezni, kell egy emlékeztető. Van a haladó szint, akik telefonba írják az emlékeztetőket, és ennek a még továbbfejlesztett verziója, amikor össze vannak szinkronizálva a különböző elektronikus eszközeink, beírom a telefonomba, és már a laptopom is tudja, hogy mire kell emlékeznem. És vannak, azt gondolom, olyanok, akik most így nagyon furcsán néznek rám, mert hogy egyáltalán az is kérdés bennük, hogy miért van szükség emlékeztetőre, mert hogy így mindent megjegyeznek fejből, nincsen szükségük arra, hogy bármiféle emlékeztető technikát használjanak. És a végére hagytam a kedvencemet, bár van papíralapú naptáram, de hogy én igazán cetlisnek vallom magamat. Kis posztit, ragadós, vannak különböző alakok, kis autó, kis négyzet, nagy négyzet, kis csillag, nagy csillag. Ugye elhangzott az, hogyha valaki meg akar engem lepni a bemutatásomban néhány héttel ezelőtt, akkor lekvárt hozzon nekem, de a valóság az, hogy így a cetlik, amiket igazán nagyon szeretek. És ugye az életterem tele van különböző kis cetlikkel, amire így felírok egy-egy gondolatot, egy mondatot, kit kell felhívni, mit kell bevásárolni, mit ne felejtsek el, mi az, amit ma megtanultam, mi az, amit így tanulásnál nagyon jól jött, hogy így milyen, nem tudom, igeragozási táblázatot kell bemagolni éppen, mire szeretnék emlékezni. És a baj csak akkor van, amikor, hát van egy emlékeztető szó, de nem emlékszünk arra, hogy mire is emlékeztet. Így találtam a gyerekkori szobámban, a napokban egy érettségi évéből feljegyzett a tablófotót kiválasztani cetlit. Egyébként lett tablófotón végül, de hogy így elévült ez a cetli elég erőteljesen. Tehát az emlékeztető bármilyen formában van, akkor hasznos, hogyha így tudjuk, hogy mire emlékeztet. És hogy miért hozom nektek ezt ide, mert ahogyan már látszik a kivetítőn is, a mai délelőttön Isten igéje egy emlékeztetőt ad elénk. És hiszem azt, hogy úgy fog kibomlani előttünk egy emlékeztető mondat, amit akár felírhatunk, bármit is használunk, hogy mögé tartalom kerül, és így nem olyan mondat lesz, aminek nem emlékszünk utána az értelmére, hanem valóban lehet számunkra bátorítás és erőforrás. És az emlékeztetőnek az első szava így hangzik, változik. Bár vasárnapi istentiszteleten vagyunk együtt, az apropóját az adja a mai együttlétünknek, hogy óév van, a naptári év utolsó reggelén gyűltünk össze. És minden bizonnyal ez egészen különböző módokon ér el hozzánk. Talán vannak közöttünk olyanok, akiknek a naptári év vége annyira nem meghatározó, mert mondjuk inkább az iskolai tanév ritmusa szerint élik az életüket, és ez a nap inkább csak arról szól, hogy nagyjából elértünk a téli szünetnek a feléhez. Jó hír, hogy a fele még hátra van. És valószínűleg vannak közöttünk olyanok, akik, és lehet, hogy többen vagyunk ilyenek, akik ilyenkor megállót tartanak az év utolsó napján. Számvetést, visszatekintést az elmúló évre, és terveket szőhetünk az új esztendőre. Én az előző évnek az elején, tehát 23. január 1-én komoly tervekkel indultam neki az évnek, és nagyon jó volt így visszatekinteni most az év végén, hogy mik voltak ezek a tervek, mi az, ami ebből megvalósult, mi az, ami nem tudott ebből megvalósulni. Szóval lehet a számvetésnek is az ideje. És ez azért jó, mert elénk jöhetnek az örömeink az évből. Talán vannak közöttünk olyanok, akik idén új életnek örülhettek, vagy régóta esedékes költözést ünnepelhettek, új munkát, új kezdetet, tanulmányok lezárását. És azért jó, hogyha eszünkbe jutnak ezek az örömök, akárha erre szánunk időt, mert így helye és ideje lehet az új év a hálaadásnak. Hálát adhatunk annak az Úrnak, akinek a kezéből elvehettük mindezeket az örömöket. Viszont emellett nem mehetünk el a fájdalmaink mellett sem. Egyénként, közösségként, népként és emberiségként is éltünk meg az elmúló évben veszteségeket, és ezek mind-mind a valóságunkhoz tartoznak. A fájdalom is része az értékelésnek. És nagyon is meghatározzák azt ezek az események, ezek a helyzetek, hogy kik vagyunk most az év végén. A kettőben, az örömökben és a fájdalmainkban pedig van valami, ami közös, ez pedig a már említett változás. A változás, ami mindenképpen alkalmazkodásra, valami új helyzethez való adaptálódásra késztet. És az első megállapításunk ezen a mai reggelen tehát az, hogy a minket körülvevő környezet, és ezzel a személyes életünk is folyamatosan változásban van. Az életünk és a minket körülvevő környezet folyamatosan változásban van, változik. Ezen a ponton kapcsolódunk össze a zsidó néppel, akiknek a felolvasott Ézsaiás ige először szólt. A prófétán keresztül az üzenet a babiloni fogság idején ért el a néphez, hiszen ők száműzöttként éltek. Azzal szembesültek, hogy az életük teljesen megváltozott. Idegen nép befolyása alá kerültek. Más diktálta a szabályokat, a szokásokat, a rendet, és ezzel kellett valamit kezdeni. Változás és valami, amit kezdeni kell vele. És hát kezdtek is. Az uralkodóik azt a megoldást választották, hogy bár a proféták folyamatosan figyelmeztették őket a veszélyre, és arra, hogy béküljön ki a nép Istennel, ők mégsem hallgattak rájuk. Fenyegetve voltak, és bármihez nyúltak, egyszerűen nem működött. Próbáltak másokkal összefogni, kudarcba fulladtak a próbálkozásaik, emberi számítás szerint ragadták meg a lehetőségeket, de ahogyan Ézsaiás folyamatosan figyelmeztet rá, valójában nem erre lett volna szükség, hanem az Istenhez való odafordulásra, az Istenhez való visszafordulásra. Az ellenség végül győzött, a népet elhurcolták, Jeruzsálemet lerombolták. És adódik a kérdés, hogy akkor Isten változik? Mert hogy tudjátok, nem azzal van a gond, hogy a nép ne hitt volna Isten létezésében. Nagyon is hittek abban, hogy ő van. Apáról fiúra szállt a hitnek az öröksége, örökítették tovább a történeteiket. Csak éppen amikor a gyakorlatban kellett volna megállni a hitüknek, inkább azt az utat választották, hogy majd ők megoldják. Mennyivel kézzelfoghatóbb is az, hogyha én próbálok valamit tenni. Viszont ennek az eredménye a fogság lett, ahol Isten mintha elhagyta volna őket. Nem elég, hogy a körülményeik változtak, de a körülmények arról beszéltek, hogy mintha Isten maga is változott volna. Hiszen eddig bemutatkozott hatalmasnak, és mégsem tett látszólag a fogság ellen. Eddig azt mondta magáról, hogy szeret. De hát úgy szeret, hogy hagyja a fájdalmat és a nyomást betetőzni. Biztosan változnia kellett valaminek. Isten mintha változott volna, de hangsúlyozom, mintha. A változás kapcsán tehát láthatjuk azt, hogy saját változásaink összekapcsolnak minket a korabeli Izrael népével, akik hasonlóan hozzánk megélték a változást, és ezzel együtt adódik a kérdés, hogy vajon változik-e Isten? Amire a már áttekintett körülményeket tekintve akár lehetne a válaszunk igenis. Lehetne a válaszunk igen. Hiszen ha a saját életünkre figyelünk egy kicsit, hányszor fordulhatott elő velünk, hogy máshogy érzékeljük őt, mint korábban, hogy olyan távolinak tűnik, vagy egyenesen felteszünk magunknak a kérdést, hogy létezik-e még egyáltalán, holott korábban mindennél átadottabban dicsértük őt, és szomjaztuk a jelenlétét. Különösen gyakran fordul elő ez megtérés után, hogy van egy első nagy szeretetünk, és aztán hirtelen így azon kapjuk magunkat, hogy így, mintha így valami változott volna, mintha Isten nem lenne ugyanaz. És ezek alapján valóban lehetne az a válaszunk, hogy igen, Isten változik. De nem itt van vége a történetnek. Ugyanis az igében Isten maga szólal meg, és mondja azt, hogy a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg. Ez pedig két dolgot mutat meg nekünk. Először is azt, hogy Isten maga is elismeri azt, hogy a környezet és a körülmények változnak. A hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak. A hegyek és a halmok, a természetnek az állandóságot kifejező jelképei vannak előttünk. Emberi szemmel talán felfoghatatlan, és talán úgy látszik, hogy lehetetlen az, hogy a hegy, ami századokon keresztül, ezredek óta a helyén áll, megváltozzon, sőt, nem csak, hogy elkopjon egy kicsit, egyébként, csak mondom, vannak néhányan, akik úgy tudhatják, hogy hazánk legmagasabb pontja a Kékes, 1015 méter, mi már úgy tanultuk az iskolában, hogy 1014 méter, mert hogy változtak a mérési adatok, változik a hegy is. Viszont nem csak erről van szó, hogy kopik egy métert, vagy máshogy kezdik el mérni, hanem hogy megszűnik a hegy. El tudjuk képzelni azt, hogy esik a hó, és nem menjünk fel a Kékesre, azért, hogy lássunk legalább egy kis havat. Mint hogyha nem lenne ott. Isten elismeri a változást, viszont rögtön mellé is teszi a második megállapítást. Az ő hűsége és szövetsége nem szűnik meg. Az Isten hűsége és szövetsége nem inog meg. Nincs benne változás. Isten nem változik. És ugyanazokat a szavakat használja itt a Szentírás ennek a leírására, mint amivel Isten elkötelezi magát hűségre az Ószövetség nagy alakjainak az életében. Ezek a szavak szóltak Noénak, Ábrahámnak, Izsáknak, majd a választott népnek, bizonyítva ezzel az Úr hatalmát és állandóságát. Isten szövetsége nem múlik el, nem változik meg. A jelenlétét ajándékozza az Úr az övéinek, és az ezzel járó védelmet. Erről szól az ő szövetsége, az ő védelméről, ami így nem egyszeri pontszerű ajánlat lesz, hanem állandó kapcsolatot ad a személyes életünkbe a világ teremtőjével. A változás tehát valóságos, és adódhat a körülményeinkből, vagy ahogyan Izrael esetében látjuk, az Istentől való elfordulásból, ami nem maradhat következmény nélkül. De Isten hűsége a szeretetéből fakad, és nem veszíti el az érvényét. Az ember bármit is tenne ezért, vagy ez ellen. És itt kell visszatérnünk egy korábbi gondolatunkhoz. Ott hagytuk abba az előző gondolatot, hogyha Istent a saját körülményeinken keresztül nézzük, akkor valóban úgy tűnhet, hogy ő változik. Az ige azonban nézőpontváltásra hív, erről énekeltünk az ige hirdetés előtt, amikor azt énekeltük, hogy segíts, hogy rád nézzek, és nem arra, mit érzek. Erről a nézőpontváltástól, hogy saját magad helyett, testvérem, nagyon egyszerű tekints az Úrra, hogy megláthasd az ő örök hűségét, és a békessége a tiéd lehessen. Mert Isten nem változik. És itt meg is kell állnunk, mert hogy kezd személyessé fordulni a történet. Mert hogyha ezt komolyan vesszük, akkor az az igazság, hogy Isten nem változik, az többé nem kérdés, hanem kijelentés lesz, és meg is állít minket. Hív arra, hogy megvizsgáljuk a saját életünket. Hol vannak azok a területek az életedben, ahol esetleg az ellenkezőjét hiszed vagy éled? Mi az a pontja az életednek, ahol esetleg Izraelhez hasonlóan nem tudod türelemmel várni azt, hogy az Isten belépjen a helyzetbe, hanem a saját kezedbe vetted az irányítást? Esetleg hol van jelen mindez a hozzáállás a közösségeinkben, a családunkban, a gyülekezeti kapcsolatainkban? És nem lógva hagyva üresen ezeket a kérdéseket, hanem hadd bátorítsalak titeket arra, hogyha van olyan terület, amit Isten lelke most eléd hoz, akkor tekints az Úrra, aki nem változik, akinek a hatalma és a szeretete és cselekvő ereje éppen olyan valóságos ma is, mint akkor, amikor leírták ezeket a szavakat, amikor az Úr szájából hangzott el az, hogy a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg. Látjuk tehát azt, hogy Isten nem változik így kijelentésként. És ez a mi szempontunkból eddig talán statikus igazságként hangozhatna el, hogyha egy családi asztalnál, az ebédnél előkerül, hogy miről volt szó az ige hirdetésben, akkor ez nagyjából egy ilyen kompakt teológiai előadás lehetne. Talán megérintett már minket eddig is személyesen, de hát most mondanám azt, hogy így öveket becsatolni, mert hogy a következőkben arra hívlak titeket, hogy nézzük meg, hogyan válik ez dinamikus valósággá az életünkben. Ugyanis nem elég, hogy Isten nem változik, úgy egészítjük ki ezt az emlékeztetőt, hogy Isten szeretete nem változik. Ami ott és akkor Izrael népének a fogságból való szabadulást jelentette, számunkra a szabadítót jelenti. Ami nekik a szabadulást, számunkra a szabadítót, Krisztust jelenti. Isten ugyanis azt, amiről azt mondja, hogy békességem szövetsége nem inog meg, egészen emberközelien megmutatta abban, hogy emberré lett. Milyen szépen hangzik az, hogy békességem szövetsége nem inog meg. És a valóság, amit láthatunk mögötte, Krisztus. Az emberré lett Krisztus. Nekünk ugyanis azért lehet békességünk, mert Krisztus már helyreállította a békességet Istennel. Mégpedig az élete árán állította helyre a békességet Istennel. Erről hallottunk a felolvasott lekcióban, amikor Krisztus arról beszél, hogy ő táplál minket, és így hozzátartozhatunk. És az a jó hírem van, testvérem, hogy ennek a tényén semmi nem változtathat. Semmilyen történelmi esemény, semmilyen katasztrófa, semmilyen jó vagy rossz cselekedet, semmilyen megszerzett tudás, semmilyen hiba nem tud változtatni azon, hogy Krisztus az életét adta, érted? Ezt elfogadni lehet, és onnantól kezdve ebből élni. És ez jó hír lehet mindazoknak, akik esetleg magukat úgy ismerik, hogy nem annyira szoktak nekik sikerülni a dolgok. Nem tudod elrontani, hanem pont, hogy Krisztus hív a vele való helyreállt kapcsolatra. És annak a ténye, hogy Isten szeretete nem változik, innentől két dologra hív minket. Egyfelől hív megnyugvásra. A gyülekezetünkben általában az Isten tisztelet végén azzal az igével kérünk áldást, hogy az Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveteket. Hogyha Krisztusban új életed van, testvérem, hogyha tiéd ennek a megnyugvása, akkor innentől kezdve bátran élj ebből. Minden változásod közepette lehet a tiéd annak a biztonsága, hogy az Istennek olyan békessége van, ami minden emberi számítást meghalad. Másodszor pedig itt vagyunk az év utolsó napján, és lehet bennünk egy kicsit furcsa érzés, hogy kicsit vagyunk a múltban, az elmúlt évben, kicsit vagyunk a jövőben, időzünk a terveinkkel, értékelve az életünknek az eseményeit, vagy a világunknak az eseményeit. És a mai igénk arra hív, hogy a múlt és a jelen a múlt és a jövő találkozásánál a jelenben kapcsolódjunk az Úrhoz. Ahhoz az Úrhoz, akinek a hűsége nem változik. A jelenben kapcsolódjunk hozzá, és ez segíthet értékelni a múltat és a jövőt is. Az elmúlt napokat otthon töltöttem a családommal, és így a gyerekkori szobámban aludtam néhány napot. Ami így azt jelentette, hogy visszamentem oda, ahol így nagyjából megállt az idő. Mert hogy így az a szoba, az így úgy néz ki, ahogy kiköltöztem néhány évvel ezelőtt róla, és így ott van a 2018-as tűzvédelmi képzésre az igazolás, amit az egyetemen elvégeztem, ott van az érettségi tablóképen, pedig már volt osztálytalálkozónk legalább egyszer, és minthogyha így mégis megállt volna az idő. Én változtam, én szinte már úgy tekintek magamra, mint aki nem is az az ember talán, aki kiköltözött abból a szobából, és a szoba ott van. Testvérem, minden változásod közepette. Az aktuális jeleneddel így lehetsz otthon, ahogy annak a szobának megvan számomra az otthonossága, azzal, hogy van, ami így nem változik. Talán töredékes ez a kép, mert hogy mégis természetesen vannak változások az emberi élettereinkben. De minden változásod közepette, hadd mondjam újra, az aktuális jeleneddel otthon lehetsz az Istennél. Otthon lehetsz nála, akinek a hűsége nem inog meg. otthon lehetsz nála, akinek a békessége nem változik. Otthon lehetsz nála, aki könyörülő úrként jön hozzád. És ugyanakkor itt újra meg kell állnunk. Mert bár látjuk azt, hogy Isten nem változik, talán közel is ért ez most a szívünkhöz, hogy nem változik az ő szeretete. Ugyanakkor kontrasztos lehet az, hogy a mi életünk és a világunk eközben igen. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy bár a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ugyanakkor a mi tegnapunk és a mi mánk, a mi mai napunk nem ugyanaz. Nekünk van változásunk. És ennek a feszültsége pedig el fog kísérni a földi életünkben. A hiba nem a te készülékedben van, hogyha ennek éled a feszültségét, és ennek látod a nehézségét. Viszont mindezek közepette se felejtsük el, hogy ezeket a szavakat azt olvassuk, hogy a könyörülő Úr mondja. Békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ő maga nem változik. A könyörület arról szól, hogy jelen van, aktívan cselekszik, és a Szent Lelkével egészen mély valójában jelen van a változásainkban is mellettünk. Így bátran forduljunk hozzá a változásaink közepette is. Isten szeretete tehát nem változik. Ez az emlékeztetünk a mai reggelen, így felkiáltó jellel. Ez lehet a bátorításunk az új évben, az értékelésben. És ennek az emlékeztető és élő valósága lehet most az úrvacsorai közösségünkben is velünk, így elpecsételve ezt az üzenetet és ezt az emlékeztetőt. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak. De hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Amen. Imádkozzunk.
Előttünk van az, amikor fiatalként végzünk az iskolával, befejezzük a megfelelő szinten a középiskolát, készülünk a felvételére, sikerül a felvétel, és elindul valami új. Előttünk van az, amikor egyedül voltunk, és kezdtünk megismerkedni valakivel, aki kedves nekünk, és elindul valami új. Előttünk van az, amikor a 9. hónaptól kezdve így visszafelé múlik az idő, és egyszer csak eljön a születés ideje, és elindul valami új. Velünk van a változás, mint örömteli változás. De van az is, amikor dolgozunk, és egyszer csak felmondanak a munkahelyünkön, és elindul valami új. Velünk van az, amikor a barátainkkal örömtelien együtt vagyunk, de jön egy vita, és elindul valami új, ami nem örömteli. Velünk van az a helyzet is, amikor azért imádkozunk, hogy bárcsak változás lenne, amikor már egy betegség régóta ránk nehezedett, amikor már újra és újra régóta ugyanabba a helyzetbe keveredünk a szeretetteinkkel, hogy valami elindít bennünk egy haragos mondatot. És köszönjük azt, hogy láthatjuk, hogy ha örülünk is a változásnak, ha nem, a te ígéd azt mondja, hogy te változatlan vagy. Változatlan vagy abban az értelemben, hogy hűséged és szereteted, a te kegyelmed, az irántunk kiterjesztett jóságod, az nem változik. velünk vagy akkor, sőt, amikor az új élet indul, sőt, te vagy annak az indítója. És akkor is ott vagy, amikor a beteg már 40 éve ott van a betestató partján, és oda mész mellette, és megváltoztatod az életét. A te aklódban együtt van emberi szemmel nézve a változás és a változatlanság is. De mégis Jézus Krisztusban úgy jöttél elénk, mint egy mágnes, aki mindent magához vonz. Mindeneket magához vonz. A szívünk mélyén ott van a vágy arra, hogy a te hűséged ne távozzon el tőlünk, hogy ne múlandó kapcsolatokban legyünk, hanem abban a hűséges kapcsolatban, ami a te részedről mindig megerősítésre kerül. Köszönjük azt, hogy békességet szövetségre nem rendül meg. Múljon el bármi a világba. Te szövetséget kötöttél velünk Jézus Krisztussal. Jézus Krisztuson keresztül. És köszönjük, Úr Jézus, hogy ez az, ami megmelegíti a mi szívünket, ami origó nem csak olyan értelemben, hogy mi számítjuk az időt, hanem olyan értelemben is, hogy bármi változon körülöttünk. Ez a biztos tudat, hogy Jézus Krisztusban Isten szeretete eljött közénk, és kicövekelhetünk benne, oda köthetjük magunkat hozzád. Ez az, amit minden énekünkben éneklünk, amikor dicsérünk téged. És most mondjuk el azt az imádságot is, amit Jézus Krisztus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.